Barátság. Sokat beszél példabeszédek könyve a barátságról, számos igehely van, én is itt négy oldalnyi igehelyet kigyűjtöttem, majd idézek is belőlük. A barátság nagy téma az egész Bibliában, de példabeszédek könyvében is. Hogy miért? És hangsúlyos téma, különösképpen még az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak a kijelentése is hangsúlyossá teszi, amikor azt mondta, hogy nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak titeket. És utána elmondja, hogy milyen az igazi barát. Ugyanígy az Ószövetségben is olvashatunk kimagasló személyiségekről, például Ábrahámról. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Aztán Mózesről azt olvashatjuk, hogy úgy beszélt az Úr Mózessel színről színre, amint az ember a barátjával szokott beszélni. Tehát ezek a kijelentések nagyon elgondolkodhatóak, hogy nagy súlyú és nagy jelentőségű a barátság, és példabeszédek könyvében számos igehely van, ami ezt aláhúzza. Vajon mi is a barátság? Miért van szüksége az embernek barátra? Vagy egyáltalán szükség van? Ez is egy kérdés. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy igen, mindannyiunknak szükség van rá. Szeretnénk, hogy legyen barátunk, igaz barátunk. Talán azért, mert a legelső és legelemibb emberi igény az, hogy nem jó az embernek egyedül. Szeretne valakire számítani, szeretné valakivel megosztani a gondolatait. Nem mindenkinek van házastársa, vagy nem mindig adatik meg, hogy az embernek a családi körben oldja meg a problémáit, vagy beszélje meg a dolgait. Szüksége van az embernek barátra is, és a barátságnak is vannak törvényei, buktatói, van igaz barát, és van hamis barát. Hogyan lehet megkülönböztetni? Óriási téma. József Attila olyan szépen fejezi ki abban a klasszikus versorában, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Mint kiderül a Bibliából, a barátságnak a célja az, hogy az emberek jellemben növekedjenek. Hogy jobb emberekké váljanak. Hogy segítsék egymás fejlődését. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha problémát vagy nehézséget látnak a másik emberben, akkor a szeretettel fedjék meg. Vannak példabeszédek könyvében nagyon jellegzetes kifejezések, amelyek arról szólnak, hogy a barátságos embernek a feddései azok áldások. A 27. fejezet 6. verse azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tehát mi sokszor pont fordítva érezzük, ugye? Hogyha valaki bennünket dicsér, vagy hogyha valaki elismeri a képességeinket, vagy a teljesítményünket, akkor úgy érezzük, hát igen, hát ez milyen jó ember, hát milyen kedves. De van egy olyan ige, ami még azt is mondja, hogy majd mindjárt megkeresem, de ugye el tudom mondani fejből is, hogy pontosabban ez egy költőnek az idézete, hogy ha barát dicsér, azt is gyanúval kell fogadnunk. Mert a dicséretben és a hízelkedésben, mint majd látjuk az igékből, nagy veszély rejlik, mert az ember könnyen elcsúszhat. Jó, magam is láttam olyan embereket, akik sok dicséretet kaptak és elismerést, és rendkívül mértékben hízeleg az énnek, a személyiségnek, és ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell elismerés, sőt, nagyon is kell, de hogy hol a határ, hogy mennyire dicsérjünk és mennyire ismerjünk el másikat, értékeit, és mennyire szeretettel igazítsuk útba, ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Mert ha egyik vagy másik irányban eltévedünk, pont azon a helyes kis középmértéktől, akkor hát bizony nagyon eltorzulhat az ember. Én láttam olyan embert, egy festőt, Tatabányán még diákkoromban, aki már 71 néhány éves volt, és ilyen befőttes üveg szemüveggel, távcsővel nézte a csendéletet, amit festettünk ott a rajzakörben, és hát mit mondjuk, a képei eléggé jelentéktelnek voltak. És odajött közénk, ott volt a tanárunk, a mesterünk, és hát ott mutatott sok képet, fényképet, stb. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, és hát úgy vártam a mestertől, hogy megmondja neki, hogy hát vannak azért itt problémák a színkezelésben, a forma, a kompozíció, szóval stb. Hát láttuk, hát én még 17 évesen is láttam, vagy 18 évesen is láttam, és nem mondta neki, hanem úgy olyan semmit mondó furcsa kifejezésekkel úgy elodázta a véleménynyilvánítást, és olyan kifejezéseket használt, amik persze igazak önmagukban, hogy hát látom, sokat dolgozik, sok munkája van, ugye, érdekesek ezek a képek, stb. De valahogy nem mondta meg azt, amit meg kellett volna mondani, és akkor a szegény ember azt mondta a végén ott, hogy hát én nem kérek mást ettől a várostól, csak hogy egy kihajtó teremembe helyezzék el a képeimet, és cserébe nekem csak egy lakást adjanak, mert itt vagyok, életem vége felé, már 70 éves elmúltam, és nincs semmim, és nem tudok hol lakni. Egyszerűen érteni ezt a tragédiát, és amikor elment, megkérdezte a tanárunkat, de tanár úr, ne haragudjon, hát nem értem, miért nem mondta meg neki? Azt mondja, miért én mondjam meg neki? Azt mondja, miért én mondjam meg neki? 72 éves, és nem mondta meg neki senki, hogy amit csinál, az a nullával legyen értékű körülbelül. Tehát mondom, ha senki nem mondja meg neki, akkor az ember beleöregszik abba a tudatba, hogy ő milyen nagy művész, és közben pedig az egész mű pedig nem sokat ér. Tehát emlékszem rá én is, amikor első könyvemet írtam, azt hittem, hogy megírtam. És elmentem a lektorokhoz, költőkhöz, két költő lektorálta, akik hát értenek a beszédhez és az íráshoz. És hát azt hittem, hogy hát majd egy délután alatt átfutjuk a könyvet, aztán kijavítjuk a hibákat. Szóval első mondat. Hát ez a mondat nem jó. Na miért? Hát nem jó a felépítése. Elmondták, hogy milyennek kellene lenni. Tényleg jobb volt, ahogy ők mondták. Második mondat. Hát ez se jó. Mit akartál mondani? Hát mondom ezt, de hát akkor ezt nem így kell mondani. Két hétig mondatról mondatra végignéztük azt a könyvet. Egyrészt először nagyon szégyenkeztem, mert azt hittem, hogy tudok írni, meg olvasni. Hát felnőtt emberként. És akkor ők ráébresztettek, hogy hát bizony nem tudok sem írni, sem olvasni. És először nagyon szégyeltem magam, és úgy éreztem, hogy valami végtelen nagy sértés történt rajtam. Aztán mentem hazafelé a vonaton, az első ilyen nagy stressz élmény után gondolkodtam, és azt mondtam magamban, jobb, ahogy ők mondják az a mondat, vagy rosszabb? És azt mondtam, hogy jobb. Ha pedig jobb, akkor nekik van igazuk. Ők értenek ehhez, és attól kezdve már úgy mentem másnap, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg mit csináltam rosszul? Miért fogalmaztam rosszul? És ezt azért mondom ezeket a példákat el, hogy ebből tanulhattam. A szegény ember, akinek nem mondták meg, nem tanulhatott. Tehát tényleg áldás az, ha bennünket a barátunk megfed. Az embertársunk. Az embertárs is lehet barátunk. És megmondjuk azt, hogy ha valami probléma van, például a régi író Cicero, aki a barátságról ír tényleg halhatatlan sorokat, ő például azt írja, hogy ez a férfi, ugye a férfi barátjáról szól, nem hízeleg, hanem bírál, sohasem hazudik, nem gyanakvó, és nem is képmutató. Az igazi barát az nem hízeleg, hanem tud bírálni, tud fedni, és megismerteti azt, ami a másikban hiány vagy gyengeség, de pont azért, mert barát és mert szereti. Ezért az illető nem úgy fogja fel és fogadja el tőle, mint aki valami rosszat akar tenni, vagy valami nem tudom milyen módon le akarja őt járatni. Mert olyan példabeszédekönyvben ige is van, hogy a barátodnak négy szem közt jelensd meg, ha valami probléma van veled. És ne hirdest ki azt, hogyha ő valamit rosszul csinál, mert hát nem méltó. Tehát a családi életben is ez a törvény, hogy az, amit a családi berekben valami történik, ugye esetleg visszásság vagy valami olyan intim dolog, ez rendkívül méltatlan és tiszteletlen dolog, mondjuk egy gyermek, hát ki viszi azt, és mondjuk elmondja, mint ahogy egyszer szemtanúja, vagy fültanúja voltam annak, hogy egy óvodás gyerek elmesélte, hogy az apu mit csinál otthon este. És az egész óvónői karottan hautázott. Hát szóval ezek ma tanítani kell a gyerekeket is arra, meg mindannyiunkat, úgyhogy hogy tényleg a határokon belül tartsuk a dolgokat. Az igazi barát az ezt teszi. Nagyon-nagyon sok igehely van ezzel kapcsolatban, talán induljunk el. Leszögezi a Biblia azt az alapállítást Salamon, ugyan nem példabeszédek könyvében, Prédikátor könyvében, hogy a harmadik fejezetben, hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Ez arra az igényre hívja fel a figyelmünket, hogy jó, ha van barátunk, de ahhoz, hogy barátunk legyen, és embertársunk legyen, ahhoz barátságosoknak is kell lennünk. És a barátságra nyitottnak kell lennünk, mert sok ember azért nem köt barátságot, mert a barátság elkötelezettséggel jár. A barátság figyelemmel jár, mert a barátságot is ápolni kell. De jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felemeli. És ez óriási vigasz. Jó magam is, amikor az életben kerültem olyan helyzetekbe, hogy tényleg az ember padlóra került, és úgy érezte, hogy és ha nem álltak volna mellettem barátok, vagy nem mehettem el volna valakihez, nem tudtam volna felállni. Vagy épp emlékszem, épp feleségem említette az elmúlt napokban, hogy voltam munkahelyén egy kedves kollégája, aki amikor súlyos családi válságba került, és tényleg a depresszió legmélyebb pontjára, és úgy érezte, hogy vége az életének, akkor a barátok elmentek hozzá, és mondta, hogy gyere ma este, elmegyünk ide. Gyere ma este, ott lesz egy összejövetel, megyünk. És fogták és vitték. És ő van öntudatlanul szinte csak ment, azt se tudta, hogy pontosan most mi történik körülötte, de hát a barátai vitték, és ez mentette meg. Ez mentette meg a nehéz helyzetből, mert figyeltek rá, mert fontos volt az ő lénye, és számíthatott rájuk, még úgy is, ha nem is kérte. A barát, az embert a barátjától részvét illeti meg, mondja Jób könyve, még ha elhagyja is a mindenható félelmét. Ott is, amikor Jóbot nagy csapás érte, addig jó barátok voltak a barátai, ameddig leültek vele együttérzően, szeretettel, átélték a problémáját, és nem akartak okoskodni és megmondani, hogy miért van rajtad ez a csapás, hanem együtt éreztek vele, eddig jó barátok voltak. De utána, amikor aztán megszólaltak, akkor még nagyobb gyötrelmet okoztak Jobbnak, mint előtte, mert elkezdték vádolni, és oknyomozó okoskodásaikkal kitalálgatni, hogy vajon miért van rajta a csapás. Ami persze nem volt igaz. Nagyon nehéz megmondani, hogy egy embert miért ér utol egy betegség, ki miért ér át valami súlyos családi tragédiát, ki miért veszíti el valamelyik szerettét. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell az ítélkezéssel. Mert az ember nagyon okos tud lenni, de közben akkora sebeket ejt a másikon, hogy alig tud felállni utána. Tehát jó, ha valaki van mellettünk, és hogyha elesünk, akkor valaki felemeljen bennünket. A barátságnak a céljáról és összekötő erejéről ír Cicero nagyon találóan, amikor azt mondja, a természet az erények segítő társául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának. Tehát barátok csak azok lehetnek, akiket nemes célok kötnek össze, akik valamilyen erény érdekében, valami értékes, jobbító dolog érdekében szövetkeznek, akik viszont nem, azok cimborák, ahogy mondja, azok csak haverok, azok csak bűntársak, ha úgy tetszik, vagy hectársak, de nem barátok, az a cimboraság. Példabeszédek könyve is beszél erről, azt mondja a 27. fejezet 17. versében, miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Nagyon szemléletes, találó kép ez, ahogy két vassal élesítik ugye a két tompa kést például, összeérintik őket, és addig, ameddig élesre nem válnak. De ez is egy fontos dolog, hogy vajon meddig kell élesíteni. Mert ha kevés ideig érnek össze, akkor nem lesz éles. Ha pedig túl hosszú ideig, akkor túlságosan éles késnek az a baja, hogy hamar kicsorból, ugye? Tehát megtalálni azt a mértéket, hogy mennyire és hogyan mondjuk meg a másiknak az értékét, ismerjük el és fejezzük ki iránta a szeretetét, szeretetünket, és mennyire vagyunk őszinték hozzá, hogyha valami nincs rendben. Az igazi barát az megfontolja a barátjának a gondolatát, és egy másik példabeszédek könyve ige is eszembe jut, amikor azt mondja, hogy ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Ez is érdekes, hogy milyen gyakran találkozzanak a barátok. Sülve, főve együtt legyenek? Vagy van valami határ? Általános tapasztalat az, amit észrevettem magamon is régen, aztán másokon pedig még inkább. Sokszor más hibát mindig jobban meglátja az ember, mint a magáét, ugye az élőkép, hogy a szálka és a gerenda. És azt vettem észre, hogy az erősebb személyiség általában rányomja a bélyegét a gyengébb személyiségre. És a gyengébb személyiség elváltozik. Én például azon vettem észre magamat, hogy a barátom mondjuk használta a kézmozdulatát, én is elkezdtem azt használni. Bizonyos szavakat használt, én is azt kezdtem használni. Szokásai voltak, mondjuk én is úgy kezdtem cselekedni, ahogy ő. És egy ideig ez ment, és hát úgy éreztem, hogy mivel hát ő erősebb és hatásosabb, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, én meg olyan kis gyengécske vagyok hozzá képest, ezért úgy gondoltam, hogy akkor leszek én is erős, ha úgy viselkedem, mint ő. Ugye a majom szokás utánozásnak van jó oldala is, de itt ilyenkor azért az a veszély fenyegeti az embert, hogy a személyisége feloldódik a másikban, és ez helytelen. Minden művésznél láthatjuk, hogy az lesz művész, aki a mesternek a ruháját, ami nem illik rá, magára tudja szabni. Mi ennek a lényege? Az, hogy egy jó mester a művészi iskolában, én is tanítottam sok ilyen iskolában, és láttam, hogy mikor jó egy tanár, akár képzőművész, zeneművész, vagy táncművész. Akkor jó egy tanár, ha megfigyeli, hogy az a másik mire való, mire jó a teste, az alkata, a képessége, és úgy tudja támogatni, és úgy tudja tanítani az illetőt, hogy bár nem tud más tanítani, mint amit ő tud, tehát az öltönyét rá kell, hogy adja. De ha csak lötyög rajta, ugye akkor jönnek azok az epigonok, ugye, akik csak lemásolják a mesternek a képeit, de érezzük, hogy nincs benne eredetiség. Tehát a jó mester azt arra vezeti a tanítványát, hogy rátaláljon arra a nyelvre. Én is, amikor a diákjaimmal rajzoltatni szoktam az első órákon, mindig megnézem, én nem tanítok, nem mondok nekik semmit, csak rajzoljanak le egy témát. És közben kiderül, hogy kinek milyen az alkata, a személyisége, stb. Stb. És milyen stílusa van, hogy áll egy kérdéshez, egy képhez, egy formához, eldől. Ezért a jó barátra is igaz ez. Ezek olyan egyetemes törvények, mind művészetre, mind emberi világra nézve, hogy rátalálni, hogy mire való az illető, hogy mi az ő képessége, miben kell őt fejleszteni, vagy mi a gyengéje, hol kell erősíteni. Például Albert Schweitzer, amikor felismerte a maga gyengéit, mert rásegítették, akkor például tudta, hogy neki a matematika nem megy. Nem volt jó matematikus. Akkor elhatározta, hogy neki a matematikát kell erősíteni, és a legjobb matekos lett. Utána, mert meg akarta tanulni a hiányát, mert valaki felhívta rá a figyelmét. Tehát az egyik veszély az, hogy a barátunkhoz ne menjünk túl gyakran, és ne legyünk túl sokat vele, mert nem egészséges. Az ember különálló egyéniség, és ha nem tud a saját lábán megállni, jaj annak, aki csak a barát lába állít meg. Természetesen veszedelemben, vészhelyzetben, bajban más a helyzet, akkor lehet segíteni gyakrabban is. De ritkán tedd a te lábadat a fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék veled, és meg ne gyűlöljön téged. Terhes lehet az ember számára, mert mindennek van mértéke és aránya, és megtalálni azt a mértéket, hogy milyen gyakran és milyen ritkán. Észrevettem, hogy a hölgyeknél általában inkább a gyakoriság jellemző. Most ne értsenek félre, egy bizonyos határokon belül, mert ugye amikor a női és a férfi szerepekről beszélgettünk még tavaly előtt, akkor hosszú és sok értékes idézettel támasztottam alá, hogy a női alkat teljesen más, mint a férfi. A nők inkább a beszédben, a kommunikációban fejezik ki, érlelik ki a gondolataikat, míg a férfiak szeretnek inkább elvonulni, gondolkodni, érlelni, és amikor már valamire jutottak, akkor kimenni a szintérre, és megmondani, hogy ez a véleményem, vagy erre jutottam. Ezért az a nő hibázik, aki nem adja meg a férjének mondjuk, vagy a férfi társának ugye ezt a lehetőséget, hogy elvonuljon, hanem kikényszeríti, hogy hát mi nem döntesz, hát milyen férfi vagy, te mi nem döntesz. A férfinek ezt nem lehet így, neki idő kell. A férfi pedig nagy hibát követel, hogyha mondjuk a hölgynek a szavait, bocsánat, túl komolyan veszi, amikor épp beszél és mondja, mert lehet, hogy nem tudja még pontosan, hogy mi a végeredmény, de ő is kimond dolgokat, de közben még nem alakult ki. Tehát ehhez a bölcsesség kell. Ezért mondja a Biblia, hogy értelmes módon lakjon együtt a férfi a feleségével. Mondja a Prédikátor könyve is, hogy értelmesen. Tehát, hogy ezek az egyensúlyok. Na most ezt azért említem meg, mert észrevettem, hogy a hölgyek gyakrabban szeretnek találkozni a barátságnál, a férfiak ritkábban. A férfi barátság olyan, mint ahogy olvassuk az egyik idézetnél, mint a jéghegy csúcsa. Tucholsky-től olvasom, aki azt mondja, hogy az igazi férfi barátság olyan, mint a jéghegy, csak az utolsó tizede látszik ki a vízből, a többi alulúszik, nem látni. Hát kicsit hasonlít ez a József Attilai mondáshoz, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Tehát én is magamon is felfedeztem, hogy férfiakkal lehet úgy barátságban lenni, hogy mondjuk eltelik egy hónap, két hónap, fél év, egy év, két év, és nem is találkoztunk, és amikor találkozunk, akkor nem azt mondjuk egymásnak, hogy miért nem kerestél meg, hát milyen hűtlen barát vagy, hát nem szigyeled magad, nem is akarlak többé látni, hanem hát örülünk, hogy találkoztunk, és nem a felróvás jegyében, hanem az öröm jegyében, és szinte ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Tehát a hölgyeknek minden bizonnyal, most önök jobban el tudnak mondani, kedves hölgyek, hogy vajon beszélgetésnél várom is szívesen a véleményeket, hogy vajon hogyan működik ez egy női barátságnál, mert érdekes, hogy ez is egy külön nagy téma, hogy a nemhez hogy kötődik. Egyszer voltunk egy ifjúsági táborban, és egy nagyon értékes beszélgetésünk volt, egy jó 5-6 órás beszélgetés arról, hogy lehet-e férfi és nő egymásnak barátai. Na, ismerem felvetni a kérdést. mert egészen más a helyzet, például addig, ameddig nincs házasságban az illető. Teljesen kijött. Amíg nincs házasságban, addig valahogy más a helyzet. Vagy nincs kapcsolata. Mármint egy ellenkező neművel. Amikor már házasságban vannak, vagy idősebbek, hát akkor kicsit olyan furcsa lett a dolog, mert hogyha mondjuk ugye eléggé furcsa néz ki, hogy mondjuk egy házas ember férfi, egy házasságban élő hölgyel rendszeresen találkozgat, ugye, és megbeszélik a dolgaikat. Ugye érezzük, hogy valami itt veszélybe kerülhet. Tehát csak a kérdést felvetem, ez is egy nagy kérdés, hogy vajon lehet-e férfi és nő egymásnak barátai, vagy mennyiben indokolt az, ami sok-sok népnél, vallásnál előfordul, hogy valahogy a férfiakat és a nőket egymástól kicsit, hogy is mondjam, hát mondjam azt, hogy mesterségesen, hogy elválasztják, mondjuk egyik pacsorba ültek a hölgyek, még régebben is gyerekkoromra emlékszem, amikor Isten tiszteletre jártam, akkor külön pacsorba volt, sőt, még a gyerekeket is külön választották, gyerekek első pacsorba, hölgyek, férfiak, és vannak olyan helyek, ahol mai napig is így van ez, sőt, ilyen gimnáziumban jártam, ahol csak fiúk tanultak. Hát persze volt ennek is hátránya, nem mondom, nem is kevés. Vajon mi az egészséges, vajon mi a normális? Ennyire mesterségesen szét kell választani a nemeket, vagy pedig valamitől félt bennünket, talán a természetünk? Ezek is olyan kérdések, amelyeket egyébként nyitva hagyok, de érdemes rajta elgondolkodni, hogy veszélyhelyzetek lehetnek ebben. Minden esetre örök kérdés az és vészhelyzet, és például voltunk egy ilyen szanatóriumban is, hogy mondjuk női beteget csak női masszőr masszírozhatott. Férfi beteget csak férfi. Tudom, hogy ez a világban ez nevetséges, de azért elgondolkodható. De kedves hölgyek, például mondjuk egy nőgyógyászhoz úgy menni, hogy mondjuk nő lenne az illető, vagy férfi, nem tudom, biztosan érzik, hogy micsoda különbség. Vagy egyáltalán egy beteg olyan úgy kezeli őt, egy saját nembeli személy, akihez talán bizalmasabb lehet. Ezek olyan elemi emberi igények, amelyek annyira elcsúsztak, hogy nehéz ezeket tényleg úgy normális keretek között tartani, és a mai világban pedig aztán már végképp minden összekeveredődött, de nem biztos, hogy javára történt ez. Aztán, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat, a 27. fejezet 19. verse mondja, van erre egy magyar közmondás is, nem tudom, valakinek beugrik-e esetleg ez a közmondás, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Ha megismerjük a barátot, valakinek a barátját, akkor milyen képünk lehet arról, akit még nem ismerünk? Madar a tolláról, ember barátjáról. Egyszer hozzám is eljött egy férfi, sosem láttam, és hát volt egy kedves barátom az ország túlsó felén, Ödönnek hívták, és akkor azt mondta, hogy az Ödön küldött, itt ez a levél, és a levél, az Attila, ő a barátom, fogad szeretettel. Ha az Ödön barátja vagy, akkor az én barátom is vagy, mert tudtam, hogy az Ödön milyen ember, és hát akivel ő barátkozik, az nekem megtiszteltetés, és hogyha ilyen emberrel behívhatom, és együtt lehetünk, és segíthetek rajta. Tehát ez is csak egy olyan kis törvény, amit megemlít, hogy érdemes rajta elgondolkodni. Aztán veszélye is vannak a barátságnak, számos esetben látom gyerekeknél, hát persze ez is nagy kérdés, hogy mikor lehet az embernek barátja, a diákkori barátság és a jellem érettségéről kapcsolatban Cicero azt írja, hogy az igazi barátságot az erény teremti meg, ennek fényében ismerik meg egymást a barátok, és általában akkor, amikor jellemük már kialakult. A gyereknek még nem alakult ki a jelleme? Hát persze erre azt mondják ők is, hogy barátom, persze ugye azt tudjuk jó, hogy az még nem biztos, hogy azt jelenti, de az igazi barátság akkor alakult ki, amikor a jellemük már kialakult. Mert honnan tudná az ember, hogy ki hozzá illő segítő társ, ha nem, hogyha tudja, hogy ő ki? Mert hogyha például mondok valamit, hogy mondjuk egy gyerek, fiatal egyik nem szeret diszkóba járni, a másik mindig diszkóba járni. Az egyik nem dohányzik, a másik dohányzik. Az egyik közönségesen beszél, a másik meg szeliden, megfontoltan szeretne beszélni. Hát érezzük, hogy nem illenek össze. Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeznek, mondja a Biblia. Hát valahol a határt meg kell vonni, és a józanész azt mondja, hogy olyanok legyenek együtt, akiket valami értékes dolog köt össze. És a hamis célokkal kapcsolatban olvashatjuk Példabeszédek könyvében, hogy a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Iskolában látom gyerekeknél, az egyik gyereknek van több zseppénze. Lehívja a többieket a szünetbe egy kólára. Mennek, mint a raj, ugye? Vagy egy szendvicsre. Szendvics. Hatalmas lefizetés. Nyüzsögnek körülötte. Elfogy a pénze, nincs zseppénz, mert általában pont azoknál a gyereknél szoktam látni, akikben valami hiány van. Akik vágyakoznak szeretetre, mert nem tudják a maguk kis jelleméből vagy a lényükből megteremteni azt a vonzerőt, ezért elővezik a pénzt és gyertek, meghívlak benneteket. A tékozó fiúnak a barátai is elmentek vele, amikor volt pénze, amikor nem volt, akkor a disznó vájunájára sem adtak neki enni, mert annyira szegényé vált. Tehát a Biblia kimondja ezt az igazságot, érdemes figyelnünk rá, a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Sokan hízelegnek nem a nemes lelkű embernek, hanem az előkelő embernek, és minden barát az adakozójé, olvashatjuk a 19. fejezet 6. versében, és tovább a 19. fejezet 7. versében. A szegényt minden atyafia gyűlöli, még a barátai is eltávolodnak tőle, unszolja őket, de ők eltűnnek. Tehát egy nagy veszély van, ha valaki gazdag, és nagyon sokan csapódnak hozzá, vagy jobb módú, vagy több pénze lesz, akkor nagyon figyelje, hogy vajon ki az igazi barát. Mert rendkívül önző az ember, és nagyon könnyen valami érdek. Ugye nem véletlenül a nagy nevek, a nagyon gazdagok, vonzerők azokra, akiknek névtelenek, és akik szegények, mert ezáltal akarnak ők többnek látszani, mint amik. Tehát ezt az erkölcsi törvényt fekteti le itt ez a bizonyos ige. Aztán a sikerrel kapcsolatban is nagyon fontos tanítások vannak, mind a Bibliában, mind pedig a Cicerónak a barátságról írt írásában, ezt olvasom. Úgy beszélhettem Scipióval, barátjával, mindenről, mint önmagammal. Minden sikeremnek örült, én is az övének. És ha nehéz helyzetbe kerültünk, inkább aggódtunk társunk életéért, mint saját sorsunkért. Valahányszor Scipióra pillantottam, mindig saját vonásaimat láttam az ő arcán, mert tükrözik egymást. Mindig egymás mellett álltunk jóban, rosszban, békében és csatatéren, s már azért is mindig helyesen akartunk cselekedni, mert barátunk előtt szégyeltük volna gyengeségünket. Tehát van egy jó hatása a barátságnak, hogy egy erkölcsi minőséget mutat fel, és szégyenkezés jelenik meg bennünk, ha valami nemtelen dolgot szeretnénk tenni, mert a barátunk előtt szégyeljük. Ez is egy pozitív dolog. És azt mondja, hogy a minden sikeremnek örült, én is az övének. Hát ez se könnyű dolog. A tékozló fiú bátyja jut eszembe, amikor meghallja, hogy visszajött a testvére, épségben, egészségben nyerte őt vissza, be sem ment a házba. Megsértődött. Most megint jön majd a vagyonér, amit már egyszer megkapott? Hát én itthon voltam. Magyarul nem tud örülni annak, hogy a testvére megtért és megjobbult. Mert önző nem tud örülni, idézőjelben véve, az ő sikerének, az ő megtérésének. Az ember sajnos ilyen. Hányszor láttuk iskolában és láthatjuk munkahelyeken, hogyha valaki sikeres, ha valaki valamit jól csinál, esetleg egy ideig még elismerik, de utána megjelenik a féltékenység, megjelenik a másiknak keresztbe tenni, ugye? Hogy miért olyan jól megy neki minden, és aztán már keresnek valami problémát is, hogy esetleg még alá is tegyenek a másiknak. Tehát az igazi barátra nem ez jellemző, nem tud örülni a másik sikerének. Keresztelő Jánossal kapcsolatban egy nagyon szép igehely van János evangéliuma elején, amikor Jézus elkezd keresztelni, magyarul azt a munkát és azt a tevékenységet, amit addig János végzett, elkezdi Jézus is gyakorolni a tanítványain keresztül, és a tanítványok sokassága elmegy Jézushoz. És akkor meglátják ezt a farizeusok, és oda mennek keresztelő Jánoshoz, és azt mondják neki, hogy hát íme ő is keresztel. És mindenki őt követi. Ugye ebben az volt, hát téged nem követnek. Itt maradsz majd egyedül. És akkor azt mondta, hogy ti vagytok a tanúim, megmondtam néktek. Én csak követ vagyok. Én csak az ő küldötte. Aki előtte járok, de neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Az én örömem immár betelt, én vagyok a vőlegény barátja. Barátja. Tehát ő elvégezte a küldetését, és nem azt mondta, hogy hát engem most már háttérbe helyeznek, én már sértett helyzetbe kerültem, én már nem vagyok jó semmire, én már stb. Elvégeztem a feladatomat, és engem kisemmiznek, szóba se került ilyesmi nála. Örült. Mindenki a maga szerepére és a maga helyére kerüljön, és például ezért nagyon fontos, nagy bibliai törvényt vetít elénk, és hányan élnek ezzel a mai nap vissza, mai napsági vissza, hogy emberek magukhoz kötnek embereket Krisztus nevében. Keresztelő János mit tett? Azt mondja, íme a bárány, akiről beszélem, őt kövessétek. Tehát jó néhány olyan helyzetet, embert ismerek, és nagy tévésztároknál is megfigyelhet, hogy tömegeket vonzanak a nagy személyiségükkel. Vagy a kiható, mondhatnám szinte karizmatikus egyéniségükkel. És magukhoz kötnek embereket. A Biblia pedig azt mondja, hogy ez helytelen. Amikor valakiben felébredt az Isten szeretet, felébredt a jó iránti vágy, akkor azt a bibliai törvényt kövesse, hogy jaj annak, aki emberbe bízik. Lehet embereket szeretni, tisztelni, de ha többet gondolunk róluk, mint ami az ember, Minden ember potenciálisan minden bűnre alkalmas, mert a természetünk ilyen a Biblia szerint. Tetőtől talpig nincsen bennünk épség. Ne emberekre nézzünk. Szeressük az embereket, tiszteljük a másikat az értékéért, a kedvességéért, de ugyanúgy vannak benne hibák is. És ne gondoljuk azt egy emberről, hogy ő rá kell tekinteni. Lehet bizonyos dolgokban példaként ránézni egy emberre, hiszen mindenkiben van érték, és mindenkiben van valami olyan plusz, ami a másikban nincs meg, de alapjában véve azt az elvet kell követni, főképp a keresztény személyeknek, embereknek, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. És az, aki észreveszi, hogy nagyon kötődik hozzá valaki, akkor erre tanítania kell, és szépen háttérbe kell vonulnia, hogy Krisztushoz menjen az illető. A Krisztus és az ember személyes kapcsolatát senki nem pótolhatja, és nem is szabad, hogy pótolja, mert abban a pillanatban, hogyha közé lép egy ember, akkor Krisztus és az ember között egy másik ember van, és ez helytelen. A Biblia legelső parancsolata azt mondja, a 10 parancsolat első parancsolata, én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez olyan jelentőségű törvény, hogy voltunk egy házassággondozó héten például nyáron, ahol fiatal házaspárokkal és idősekkel is együtt voltunk, akik egy éve házasak és akik 36 éve, és ott nagyon sok mindent megtudtunk, látva a 15 házaspár problémáit, és például az egyik fiatal asszony azt mondta, hogy az én férjem Isten helyébe lépett az én szívemben. Aztán ráébredtem ezen a héten, hogy nem az Isten az első, hanem a férjem. És rájöttem, hogy ez helytelen. Vissza kell kerülnie Istennek az első helyre, mert ha nem, az rossz, az olyan, el is mondta, féltettem, remektem, mi lesz vele, úgy tekintettem rá, mint egy Istenre, és mindent tőle vártam, és ha nem úgy tett, akkor meg tök kétségbe estem, stb. Hát ember ő is. De Istenben nem lehet csalódni, majd itt rátérünk arra, hogy az igazi barátnál milyen jellemvonások vannak. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán még egy érdekes törvényszerűséget hagy említsek meg, mielőtt így az igékre rátérnék. Az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Pedig előbb azt mondtam, hogy külön személyiség, és egyiknek lehet erőteljesebb, a másiknak gyengébb a szegénysége. Azt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Követik azt a bibliai elvet, amit Jézus így mondott, Istenben nincs se férfi, se nő, se gazdag, se szegény, se szolga, se görög, se rabszolga, se szabad. Mindenki egyenlő. Egy igazi erkölcsi mértéken mérve az emberek egymástól nem különböznek. Egyenlőek vagyunk. Mindannyiunkban az emberi természet működik. Kiben milyen mértékben? Annál önzőbb. Kiben pedig mennél inkább működhet az isteni természet, amit Istentől lehet nyerni alázattal, bűnvallomással, tiszta szív kérésével, a Szentlélek igénylésével, oly mértékben jobb. De nem magától, hanem Istentől. És ezt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Bár a sors egyiket talán felemeli, a másikat pedig lesújtja. Ahogy a derékfiú megbecsüli egyszerű szüleit, úgy becsüli a jó barát is társát, bár ő gazdag, az meg elszegényedett. Ilyenkor mindig a gazdag ügyessége, tapintata oldja meg a feladatot. Úgy segíti a szegényt, hogy az örömmel fogadja a segítséget. Olyan szívességet kér tőle, amit a szegény barát könnyen tud teljesíteni. Kereseti lehetőséget biztosít számára, és nem sérti meg könyöradománnyal. A szegény, az alacsonyabb rendű barát sohasem irigykedik, amiért barátja megelőzi akár tehetségével, akár szerencséjével. Nem kér segítséget, nem is panaszkodik, mert nem látja lényegesnek a különbséget kettejük helyzetek között. Az igazi barátságot az erény tartja fenn, folytatja. Tehát nem könnyű feladat, amikor a barát nehéz helyzetbe kerül, és mondjuk anyagilag segíteni kellene, hogy nehogy úgy gondolja, hogy esetleg most megsértjük könyöradománnyal. Ha a másik nehéz helyzetbe kerül, hogyan tudja segíteni úgy, hogy közben ne lépje át az érzékeny erkölcsi határokat. Például eszembe jut Jonatán és Dávid, akiknek a barátsága talán az egyik legszebb barátság a Bibliában, emberi barátságok közül, és azt olvashatjuk erről, hogy az Úrban szövetséget kötöttek egymással. És megerősítették kezüket az Úrban. Vagyis olyan szövetséget kötöttek a barátság jegyében, hogy az élet-halál árán egymást segítik. És amikor a gyilkos Dükkel Saul, Jonatán apja ráadásul üldözte Dávidot, Jonatán akkor is elment Dávidhoz, és biztosította őt arról, hogy segíti őt. És nem véletlenül, amikor Jonatán meghalt, Dávid olyan keserves sírásra fakadt, és az így dalát olvashatjuk Sámuel első könyvében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretetet ismert meg Jonatántól, amit semmi más emberi szeretetnél nem tapasztalt, az igazi baráti szeretetet, az önfeláldozó szeretetet. Tehát tapintat, figyelmesség kell. Itt Cicero azt írja, hogy olyan helyzetet kell teremteni, amiben úgy segíthet, hogy nem szégyenéti meg. És a szeretet meg tudja oldani ezt a problémát. Mint mondtam, a rosszban is együtt ér az igazi barát. A próba kideríti azt, hogy egy nehéz helyzet, hogy vajon igazi barát a másik. Kit kell kiválasztani? Olyan szilárd, megbízható és áldatos férfiút, ugye, vagy nőt, akinek jellemét hosszabb ideig figyeltük, de nem csak figyeljük, próbára is tesszük. Egyesekről már akkor kiderül, hogy megbízhatatlanok, amikor kisebb kölcsön nem adják meg. Másokat nagyobb összegek lepleznek le. Sokan ígérgetéssel, hiú remények keltésével tartják azokat, akiket barátjuknak tekintenek. Mások irigységükkel árulják el magukat, akit bajért minden próbatétel nélkül megtudja, kiben bízhat, mert bizonytalan helyzetben tűnik ki a biztos barát. Tehát ez is egy fontos új szempont, hogy a próbában nehézségben dől el, amikor a másiktól valami áldozatot várnunk kell, amikor segítségére van szükségünk, hogy vajon odaáll-e mellénk, vagy hányszor láttam olyat, hogy valaki bántottak, mondjuk egy kollektívában. Jogtalanul, vagy egy értekezleten, vagy egy gyűlésen felállították, megszégyenítették, és ott volt a barátja, aki tudta, hogy az a vád nem igaz, mert nem is úgy történt, csak ki kellene érte állni. Nem teljesítette be azt a példabeszédek könyvében található ígét a 31. fejezetben, hogy nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma és aki adatot veszedelemre. A kiállás. Én is átéltem jó néhányszor itt az életben. Fiatalkoromban, felnőtt koromban is. Hogy elhatároztunk valamit, mondjuk egy kollektíva, és amikor eldöntöttük, mert erkölcsileg az volt helyes, jött egy olyan helyzet, amiben viszont fenyegetettségbe kerültünk, és akkor például volt emlékszem főiskolás koromban, amikor eldöntöttünk valamit, hogy egy bizonyos dologban kiállunk a tanszékvezető előtt, és el is határoztuk, hogy ketten képviseletében a többieknek bemegyünk hozzá, és elmondjuk a problémát, és az egész szak egyet értett vele, mert ők is látták a problémát. És akkor eljött az ideje, akkor felszólt, hát azért mégiscsak annál a tanárnál kell vizsgáznunk, mi lesz velünk, azért mégiscsak el kéne végezni ezt a főiskolát, ne húzzuk ki a gyufát. És mondták, ugye, de azt mondta, hát megegyeztünk ebben, hát változott valami? Nem változott, akkor most miért nem tudunk kiállni? De hát, ne mondd, hogy a mi képviseletünkbe, ha akartok, ti menjetek be. Bementünk, elmondtuk a tanszékvezetőnek a problémát, és hát tényleg nekünk is annál a személynél, akivel kapcsolatban volt egy probléma, hát kellett vizsgáznunk, de mivel érzékeltük, és hogy orról ránk, ezért azt kértük a tanszékvezetőtől, látjuk ezt a helyzetet, és mi most ezáltal ilyen helyzetbe kerültünk, a tanszékvezetői felügyeletet kérünk a vizsgára. Ő pedig beült a vizsgánkra, és ötösre levizsgáztunk. Tehát ráadásul művészettörténetből, ugye, tehát én úgy gondolom, mindenre van megoldás, hogyha az ember szeretne kiállni valakiért, és nem pedig miután, másik negatív példa, miután megtörtént esetleg a megszégyenítés, utána a szünetbe oda mennek a másikhoz, és elmondják, hogy hát, neked volt igazad, és ez szégyentelen dolog, hogy bántak veled, és nem volt igaza. De ne hallják, hogy ezt mondtam. Nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma, és aki adatot veszedelemre. Sok mindent lehetne még elmondani, például az az ige, amit úgy elméletileg elmondtam, de íme itt van a 25. fejezet 9. versében a titoktartással kapcsolatban. a te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. No, hát néhány ilyen szemezgetésszerűen nézzük meg az igéket, amiket például a beszédek könyvéből így kigyűjtöttem, csak néhányat tényleg nem akarok sokat, majd a beszélgetésnél még visszatérhetünk. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ez a 18. fejezet, 24. verse. Igen, az egyik írótól, költőtől olvastam, hogy az élőlények világában csak az ember képes arra, hogy nem vér szerinti kapcsolatot kössön, hanem lélek szerintit, szív szerintit. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Hány embernél láthatjuk azt, hogy a szülei, vagy a testvérei nem olyan jó segítők, mint egy barát? És a barátjával jobban megoszthatja a gondolatait, mondjuk valaki esetleg, mint a házastársával. Szegény Szokratész is így volt, ugye? A feleségek Xantippé nem volt éppen olyan asszony, akivel könnyű volt együtt élni, és sokat kiabált vele, veszekedett vele, és gyötrődött vele, és hát Szokratész jobban megértette magát a barátaival, mint a feleségével. Hát aztán persze elmondja, hogy miért, mert a gazdagság szaporítja a sok barátot, mert sok barátja, akinek sok van, a széttöretik. Ugye mondhatnánk, szétemésztik. Ez is egy törvény. Igazi mély barátság az nem lehet sok emberre. Egy, kettő. Az is nagy ajándék, ha van ilyen. Sokan hízelegnek az előkelőnek, és minden barát az adakozója, ugye ez a hízelgés. 20. fejezet 19. verse, megjelenti a titkot, aki rágalmazó. Tehát, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Az embernek ezt észre kell venni. És most itt jöttem a buszon Veszprémbe, próbáltam volna egy picit úgy pihenni, gondolkodni, de hát nem tudtam, mert előttem egy lány folyamatosan üvöltözve beszélt, utána amikor leszállt, akkor mögöttem két üléssel arrébb egy másik lány folyamatosan hahotázott, és nevetett, és úgy elgondolkodtam, hogy szegények az iskolából felajzva jönnek haza, és nem tudnak leállni, még mondják, és nem zavarja őket, hogy a buszban még 50-70 ember ül, az egész busz betöltik a maguk üvöltözéseivel, hahotáival, nevetéseivel, és hát megjegyzéseikkel. A fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál, aki állandóan beszél. Ugye még a bolondnak is igaza van, ha hallgat, mondja például a beszédek könyve. Tehát azért egy nagyon szép ige. Egyik legszebb ige a példabeszédek könyvében, a 22. fejezet 11. verse. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Tehát kiszerezhet nagyon magas rendű barátot, aki szereti a szívnek tisztaságát. Aki életében a jellemépítés a legfontosabb. Aki arra törekszik, hogy jobb ember legyen, aki belátja a maga gyengeségét. Emlékezzünk a múlt előadásra, aki alázatos. Az alázatosság jár a bölcsesség előtt. A bolondság előtt pedig a kevésség. Én emlékszem rá, amikor mentünk egyszer Finnországba egy osztállyal, pontosabban zenészekkel, és hát egyik finn iskolában láttunk az egyik tanteremre egy feliratot, hogy mi vagyunk a legjobbak. És akkor mondta az igazgató nekem, látod? Azért jók, mert ezt írják, így gondolkodnak. Mert ők milyen céltudatosak, és milyen nagyra törők, csak az juthat előre, aki mi vagyunk a legjobbak. Ugye, ma is van a világon egy nemzet. Mi vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk a világ Dávidja. Amerika. Nem nagy titkot árulok el. Mi mentjük meg a világot? Vallásilag, erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag. Nézzük meg, hol tart erkölcsileg Amerika. Ha valamiben a mélypontot akarjuk szemlélni, akkor nézzük meg az amerikai világot, hova jutott. Ez a sors vár a többi népre is, és ránk is, ha követjük. Hát persze követjük. Tragédia. De annak barátja a király. Ez most azért nagyon fontos, igen, mert a király ugye egy népben a legmagasabb rendű ember, de a Biblia a király szó alatt Istent is érti. Az Isten a király, az uraknak ura. És Isten a barátja annak az embernek, aki erre törekszik. És így igaz, hogy Ábrahám barátja volt Isten, és Mózes barátja volt Isten, és lehetünk mi is Isten barátai, hogyha mi a szívnek a tisztaságát keressük. Ne tarts barátságot a haragossal és a dühösködővel, ne menj, 22. fejezet 24. verse, hogy el ne tanuld az ő útjait, és tört ne keresd tennel magadnak. Hát ugye bölcs tanács. Aki mindig dühösködik, aki mindig felháborodik, aki mindig tele van panasszal, aki mindig dühösködik, és mindig valami indulat feszül benne. Mérjük fel, ne keressünk magunknak tört, mert ha másra így tud haragudni, majd ha velünk lesz baja, hát ránk is így fog haragudni. Hova vezet az? Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Sok ember játszik ezt a játékot. Én is nemrég átéltem egy ilyen helyzetet. Nagyon fájdalmas. Mert van egy ige, ami azt mondja, a 13. fejezet 12. verse, a halogatott reménység beteggé teszi a szíved, de a megadott kívánság életnek fája. Persze most nem arról van szó, hogy mondjuk egy kiflit adjál, vagy ilyesmit, ugye, hanem valamit, amivel a másik tud segíteni rajtunk. Lehet fizikailag, vagy lelkileg. Ne tartsuk vissza. Én sosem értettem azokat a művészeket, akikhez elmentünk, vagy megkérdeztünk tőlük, hogy hogy kell ezt a technikát alkalmazni. Ugye, éreztették, hogy ők tudnak valamit. És akkor én is festészettel foglalkoztam egész életemben, meg hát amikor, aki ezzel foglalkozik, rájön és rádöbben arra, hogy minden technika mögött egy egyszerű fogás van. Nincs benne semmi titok. Csak valaki, nem tudom, mivel maszikolja össze a festéket, valaki a talpával, valaki a körmével, vagy a hajával, vagy egy kefével, stb. Stb. Minden mögött valami olyan egyszerű dolog van. Én is, amikor kiállítást rendezek, akkor van nekem is egy olyan technika, amit nem láttam még sehol, én találtam ki, legalábbis azt hiszem, de lehet, hogy nem számít. És amikor kérdezték, de hogy csinálod, biztos ennek titka van, de biztos nem árulod, de hogy nem árulom el, így kell csinálni, így kell csinálni. Amikor megtaláltam azt a módszert, hogy hogyan kell egy virágot úgy festeni, hogy tényleg bámulatosan szépen lehet az ecset vonása. Rögtön utána bementem az iskolába, mert annyira szörnyű tapasztalatként éltem meg, amikor elmentem mesterekhez és kérdeztem őket, és hát láttam, hogy nem mondják el, visszatartják. Aztán mondtam, nem is vagyok rá kíváncsi, ha annyira akarja tartani magának, tartsa, vigye a sírba. Azt hiszi, hogy felfedezte a spanyol viaszt. Nincs ebben semmi titok. Az igazi mondani való nem a technikában van, hanem abban, amit el akar mondani az ember. És ezt jegyezzük meg, hogy az igazi barát az megadja a barátjának azt, amire szüksége van, lelkileg és fizikailag. Példabeszédek 15.2.25. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az Istennek útja eltéveíti őket. Az igazi barát az igazság irányába mutat utat. A hamis barát, az istentelen pedig azt mondja, hogy miért menjen ő jó irányba? Egy kicsit azért tegyünk bele egy kanyart az útjába. Nehogy esetleg elérjen oda, hova én már elértem. Ugye, igen, ilyen a példabeszédek könyve leleplezi, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a másiknak rosszat tenni. És nem arra vagyunk hajlamosak, hogy jót tegyünk. De ezt is lehet tudni, és erre is törekedhetünk. Egy csodálatos ige, 17. fejezet, 9. vers, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Hogyha egyszer megbocsátottunk, ha egyszer lerendeztünk valamit, és ezt mindig újra előhozzuk, hogy egy házasságot is tökéletesen tönkre tehet. Láttuk a házasság gondozó héten, meg mindannyian tapasztalhatjuk, hogy házasok vagyunk. Micsoda kísértés. Múltkor olyan azt csinálod, mint múltkor. 5 éve is, 10 éve is, 20 éve, nem is van, tudom pontosan. És akkor, de hát már egyszer már bocsánatot kértem, ugye? De akkor is. Olyan könnyen oda mondja az ember. Elfedezi a vétket, aki is keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságokat. Kedves hallgatók, ez egy vas törvény. Azt mondja a Biblia, hogy Istennek a legjobb emlékezete ezen a világon, ezt talán nem kell bizonyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének az utolsó verse mégis azt mondja, a tenger mélységébe veti vétkeinket. És amilyen messze van a távol-kelet a napnyugattól, olyan messze veti a mi vétkeinket, ha mi megbocsátjuk, megbánjuk. Mert nagyvonalú az Isten. Nem azért, mert nem jó a memóriája, nem hozza elő, hanem mert ő így döntött. Mert irgalmas. Ha pedig az Isten ilyen, akkor miért legyünk mi mások? Hát innen kell példát vennünk. Ez a mérték a barátnál is. Ne hozzuk ismételten elő. Nem azt jelenti, hogy nem emlékezünk rá. Igen, emlékezünk, fáj is, ha rá gondolunk. De ne hozzuk elő. Ha egyszer a másik bocsánatot kért, vagy magunkban megbocsátottunk, ne hozzuk elő. Mert szétfog, figyeljük csak, mit mond, elszakasztja egymástól. Ha házastársak így élnek, elszakadnak egymástól. Először lelkileg, aztán fizikailag. Vagy nem szakadnak el fizikailag, csak egymás számára pokollá válnak. Ahogy mondja Sartre, a másik ember a pokol. Ez tragédia. Tehát, hogyha mi szeretnénk békében élni, szeretetben, akkor ne hozzuk elő a múlt dolgait. Ne hozzuk elő állandóan, gyötörjük a másikat. Mondja példabeszélek, mint a szüntelen csepegés az az asszony ember, aki mindig morog. Jobb lakni a tetőnek ormán vagy a pusztában, mint azzal az asszonyra, aki mindig morog és... Most nem csak az asszonyról van szó, a férfinál ugyanez a helyzet. Aki nem tud felülemelkedni, aki mindig előhozza ezeket a szörnyűséges dolgokat, igen. Kóbor ebet, a te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Azt már mondtam, ugye, hogy a titok tartás az igazi barátságra jellemző. Nem könnyű, mert olyan könnyen mondanánk, híresztelnénk fűnek, fának, akár pozitív, akár negatív dolgot. Az embernek, hogy meg tudja tartani a száját, tudni kell a mértéket. Kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Példabeszédek 26-17. Kicsit kapcsolódik az előzővel, hogy ami ügyed van egy emberrel, azt végezd el vele. Ami a te ügyed ő vele, azt végezd el vele négy szem közt. A titkát ne jelentsd meg, intézd el, de ha meglátod, hogy az embereknek van valami bajuk, van problémájuk, például látunk az utcán mondjuk egy veszekedést. És bele akarunk avatkozni. Mi majd eldöntjük. Vagy Jézus is oda ment egyszer egy ember, és megkérdezte, hogy ez is ez a bajom a másikkal, tégy igazságot. És Jézus azt mondja, kitett engem ítélő bíróvám közöttem és közötted. Magyarul nem, ő így cselekedett, kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Ez nem az én ügyem. Ráadásul családi dolgokban. Hányszor átéltem azt is, hogy elmondja az egyik fél, a másik ilyen és ilyen. Mondom, micsoda az ember, meghallgatom őt, elmondja, a másik ilyen. Mondom, az sem valami jó. Akkor most melyik mondod igazat, mert egy csomó ellentmondás van közötte. Ugye? Most ki tegyen igazságot? Magyarul, aki fülön ragad egy kóbor kutyát az utcán, az mire számíthat? Hogy a kutya oda kapja és megharapja a kezét. Így ehhez hasonlítható az ember, aki olyan dologba avatkozik bele, amihez nincs köze. Nagyon kell vigyáznunk, hogy embertársaink ügyeibe, főképp családi, személyes, lelki ügyeikbe úgy avatkozzunk bele, hogy mi a nagyon bátran mondunk valamit, hanem inkább bölcsen vonuljunk háttérbe. Zárásként vetítést hoztam, és ezen a vetítésen bibliai példákat szeretnék felidézni, amelyek újabb szempontokkal egészítik ki az eddigieket. Jóbot látjuk, amikor a betegség ellepi a testét, elveszíti a vagyonát, tűzvész pusztítja el a házait, jönnek a szolgák és bejelentik, hogy mi történt, és a felesége odafordul hozzá, és hát régebben is már vetítettem ezt a képet, Georges Delatour festménye, amikor az asszony a férje fölé hajol, és azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg, mondja neki, hogy semmi értelme már élne, gyerekeid meghaltak, vagyonod elveszett, és még tetézi a fájdalmát azzal, hogy még a házastárs sem segítőtárs, hanem ellenség, és nem bátorító, hanem még mélyebbre taposó magatartásával. Nem tud neki reményt adni a beteg embernek. Ennél szörnyűbb helyzetet alig lehet elképzelni egy ember életében, amikor az a valaki, akit Isten rendelt mellé, és segíteni szeretné, várná a másiktól, hogy segítsen a bajban, nem segít, hanem még mélyebbre taszít. Egy kis szál gyertya fénye ég ott. Ennyi az egész, de mégis az arcokat is és az egész képet nagyon jól megvilágítja. Egy bensőséges világot teremt ez a zsösdölet úr, de egyben fájdalmas is ezt a tényt hallani, hogy így viszonyult hozzá a felesége. Aztán jöttek a barátok, és amikor meglátták Jóbot, hogy néz ki, és milyen iszonyatosan szenved, akkor 7 napig ültek vele, és nem szóltak egy szót se, hanem együtt éreztek vele. De amikor megszólaltak, elkezdték őt fedni. És Jóbnak ez annyira fájt, így idézem Palágyi Lajos Jób című verséből, 100 betegség vert le, fekély lepte testem, ah, fáj mardosása, de minde csapása kétségbe nem estem. Még megmaradt hitem a mindenhatóba, de lázadni késztet a ti bölcsességtek, a legkínosbb próba. Szívtelen, részvétlen, amit szóltok, minden vigasztok is átok, csak megforgatjátok a tört sebeimben. Üres meddő bölcsek, lelketlen szóírja, az emberiségnek kit 1000 kín éget, ah, legnagyobb kínja. Hát igen, ez a legnagyobb kín, amikor már nem számíthat az ember senkire, és még azok a barátok is, akik talán utoljára maradtak, azok is ellenünk fordulnak. Jób a tűrésnek a nagy példája. A művészet történetben is sokat alkalmazták az ő alakját. Ez például egy szószéknek a faragványa. Látjuk őt, mint a tűrésnek és a szenvedő embernek a példája, aki nem veszíti el a hitét. Egyetlen egy valaki maradt számára az Isten. Nem veszítettem hitemet el a mindenhatóba. Egyedül Isten barátsága maradt meg számára. Kedves hallgatók, létezik az életben olyan helyzet, amikor mindenki ellenünk fordul. Sőt, azt mondják a bibliai proféciák, hogy lehet olyan, amikor a barátoktól is tartózkodni kell, mert szinte mindenki ellenségévé válik. Jézus Krisztus második eljövetel előtt olyan erkölcsi állapotok uralkodnak majd a Földön, hogy félelmetessé válnak az emberi kapcsolatok. Persze az igaz barátság kiállja ezt a próbát is. A nagy kérdés, miért? Léon Bonnet festménye, miért szenved az ember? Miért marad egyedül? Miért ilyenek a barátok? Miért van hűtlenség a világon? Miért olyan ritka az a barát, aki ragaszkodódob a testvérnél? Hű embert kitalál, kérdezi példabeszédek könyve. Jób arca nagyon sok mindent kifejez, erre vágyik az emberi szív, de ahhoz, hogy ez a vágyunk beteljesüljön, a szívnek a tisztaságát kell szeretnünk, és nekünk is így kell viszonyulnunk emberekhez, hogy ha valaki bajban van, legyünk akkor a barátja. Lehet, hogy akkor szerzünk barátot, amikor épp valakinek segítünk, mert a bizalmát megnyerjük. Dávidnak is volt egy barátja, Saul kezdetben, de aztán elveszítette, mert amikor Saul király látta, hogy Dávid legyőzi Góliátot, itt látjuk ezt a kicsit ritkábban látott képet a Michelangelo híres festménye a Sixtus kápolnában, Dávid legyőzi Góliátot, ez pedig egy barokk művésznek a festménye, amikor látjuk ugye a két fej közötti méretkülönbséget, hogy óriás volt ez a Góliát, ami 2,50 méteres hatalmas izomkolosszus. Csak volt egy sebezhető pontja, amikor harcba ment, a magabízás miatt felemelte a sisak rostéját, és a homloka szabad maradt. Dávid ezt sebezte meg. És Rembrandt festményén látjuk, hogy amikor oda vitte Saul elé, akit arany pompás ruhában áll, Dávid kezében ott van Saul, a Góliát feje, ott térdel. Eddig még nem történt baj, a baj ott történt, amikor bevonultak a városba, és azt énekelték az asszonyok, Saul legyőzte az ő ezrét, Dávid is az ő 10 000-ét. Na, megjelent az irigység, a féltékenység, és ettől kezdve több mint egy évtizeden keresztül üldözte Saul Dávidot, halálra kereste. És amikor még Dávid nem ment el számüzetésbe, megpróbálta ölni úgy, hogy elhívja magához hárfázni, Rembrandt festményén látjuk, és a kezében ott a dárda, amivel háromszor is át akarta szúrni. Csak Dávid mindig elhajolt, mert benne a Szentlélek volt, ő Istennel együtt járt, az ő barátja Krisztus volt, és elhajolt mindig, és akkor értette meg Dávid, hogy menekülnie kell. Ez az ember meg fogja őt ölni. Hát persze Saul azzal válaszolt, hogy hát csak kipróbáltam, hogy milyen jók a reflexei. Hát nem szeretjük az ilyen próbákat, ugye? Valaki meg akar bennünket ölni, és kipróbáljuk, hogy ezt is írja a példabeszédek könyve. Csak tréfáltam, mondja, amikor másikat nehéz helyzetbe hozzuk, utána szembesítjük vele, és hát csak tréfáltam. Hát ez nagyon kellemes. Nézzük meg azt az emberi arcot, kiváló jellemrajz Rembrandttól, akiben az indulat és a gyűlölet, az irigység él. Kerüljük az ilyen embert. Itt pedig látjuk Dávidot, figyeljük meg ezt a nyílt tekintetet, ezt az odaadó, bensőséges zenélést, hogy átadja magát annak a tevékenységet, amit tesz, és nincs benne aggódás, félelem, pedig vészhelyzetben van. De a szíve tiszta, és a barátja a király. Mármint nem Saul, hanem az igazi király. Dávid titka, itt szemlélhető, Rembrandt híres rajzán, részkarcán, az imádságos élete. A nagy erőt az ember nem emberektől nyeri, hanem Istentől, ennek a titka pedig az imádság, ami nem más, mint a szívnek a kitárása Isten előtt, egy őszinte baráti beszélgetés. Az imádság nem más, mint egy beszélgetés, mintha barátunkkal beszélnénk. Őszintén, nyitottan, és akkor erőt kaphatunk tőle. Dávid nagy király volt, nagy ember volt, bár sok bűnt követett el, de a szív tisztaságára törekedett. Erre épít Rouault festménye a híres, expresszionista festő, aki a kezébe egy fehér liliomot tesz Dávidnak. És erőteljes színekkel, markáns kontúrokkal festi meg, mutatja meg az arcát a királynak és az egész alakját. Dávid győzelmes életet élt, mert mindig volt benne alázat. A három héber ifjú is barátok voltak egymással. Dániel idejében a babiloni fogság tartalma alatt olvashatunk a történetéről Dániel könyvében, a második fejezetben, harmadik fejezetben, amikor nem hajolnak meg egy bálvány előtt, és a király azt mondja, hogy tűzbe vetlek benneteket a kemencébe, ennek ellenére nem hajolnak meg, mert bíznak valakiben, és bár ez a katakomba ábrázolás nem mutatja, de amikor bedobták őket a kemencébe, akkor négy ifjút láttak. Pedig hármat dobtak be. Sidrák, Misák és Abednégó. De a negyedik Isten fia volt. Megjelent Krisztus és megmentette őket. Mert nem adták fel a hitüket, mert elfűek voltak, és egymásra számíthattak. Kiálltak egymásért. Ez pedig Holbeinnek a metszete, ahol itt látjuk, amikor a kicsapó lángok még azokat a szolgákat is megölik, akik bedobják őket a tűzbe, és Nabukodonozor király pedig ámulva nézi, hogy nem égnek meg. Isten megsegíti őket. Keresztelő János látjuk Giotto festményén, amikor megkereszteli Jézust János, és rámutat, hogy őt kövessék, és követik őt az emberek. A padovai aréna kápolnában láthatjuk ezt a festményt. Nagyon szép a Piero della Francesca festménye is, a reneszánsz korban készült, rendkívül érdekes világot teremt, sajátos levegővel, olyan tiszta világ, mintha megállt volna az idő, ahogy keresztelő János megkereszteli Jézust, már nem úgy, mint ahogy a Bibliában, az alámerítéssel, mert ugye az keresztelő János neve alámerítő János szó szerint, Johannes Baptistész, és hanem csak leönti a fejét vízzel, de azért vetítem be Keresztelő Jánosnál ezeket a képeket, mert Keresztelő Jánosban nem volt irítség Jézus iránt, hanem öröm, mert barátja volt. Én a vőlegény barátja vagyok. Sajnos ez a Rozsámert rajzon nem túl jól látszik, de azért talán kivehető, hogy Jézus itt tanítja a tömeget a kép jobb oldalán, és Keresztelő János, amikor börtönbe kerül, Heródes börtönébe, akkor bizonytalanná válik a börtönben, hogy valóban Jézus a Messiás. És elküldi az ő tanítványait Jézushoz, és megkérdezi tőlük, hogy te vagy a Messiás, akit várunk? És Jézus úgy válaszol, hogy abból egyértelmű, hogy ő az. Miért fontos momentum ez? Kedves hallgatók, amikor nekünk barátunkkal, mert ő Jézus barátja volt, lelki értelemben úgy tekintett rá, mint a vőlegény barátjára, önmagára. Ha valakivel problémák van a barátunkkal, például valaki olyan, olyasmit mond a barátunkról, amit nem gondoltunk volna, akkor nem mással beszéljük meg azt a problémát, hanem vidd a te ügyeletet a te barátodhoz, és vele intézd el. Hát menjünk oda, beszéljük meg vele. Keresztelő Jánosnak nem volt módjából a börtönből kimenni, de elküldte a tanítványait, és megkérdezte Jézust szemtől szembe. Te vagy, nem te vagy. Egyenes út. Egyenes úton közeledjünk az embertársainkhoz. És a mi legnagyobb barátunk, aki a legnagyobb barátunk maga Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy a barátaimnak mondalak titeket, hogyha megcselekszitek az én parancsolataimat. És nincsen nagyobb szeretet annál valakiben, mint aki az életét adja az ő barátaiért. Látjuk Duccio di Buoni Senni a festményén, amikor megmossa a tanítványok lábát Jézus. Kifejezi ezzel, hogy ő lemossa a vétkeinket. Nekünk is meg kell mosnunk egymás lábát, meg kell bocsátanunk egymásnak. Péter, nézzük, milyen döbbenettel nézi Ford Madox Brown festményén Jézust, hogy ilyen megalázó helyzetbe hozza magát, hogy az Isten lehajol az ember poros, koszos lábához, és megmossa. Ilyen az Isten. Ilyen a barát. Nem megalázó számára a másik szolgálata. Testemet ételül adta, véremet italul adtam. Olvashatjuk Rónai György egyik versében. Jézus az életét adta értünk, felkínálta magát értünk, a mi bűneinkért. Ezen az utolsó vacsora festményen Duccio-tól látjuk azt, hogy odahajol hozzá János, mert szereti, mellette van Péter, ragaszkodnak hozzá, érzik a lényéből áradó meleg szeretetet. De van egy hamis barát is. Tilman Riemenschneider szobrán látjuk, amikor Jézus megcsókolja a Júdás, nézzük meg a haját, az arcát, milyen darabos, milyen tisztátalan. Ő nem engedett Jézus baráti feddésének, nem engedett a Jézus lábmosásának, mert megmosta a Júdás lábát is Jézus. Megsértődött, mert neki más elgondolása volt, mint Jézusnak. Ugye erről tartottunk régebben előadást, nem kívánom elmondani, csak mutatom itt a képen Giotto festményén, hogy beborítja a hazugság és a árulás csókjával és köpenyével a hamis barát. Ez is egy szörnyű dolog, hogy amikor az ember átéli, hogy van egy olyan barát az életében, sajnos én is átéltem egy ilyen helyzetet, amikor valakire nagyon számítottam, valaki barátom volt, és tényleg azt kell mondani, hogy az embert csúful elárulta, ez valami hihetetlen fájdalom. Valami hihetetlen fájdalom. Hogy az ember a bizalmát adta valakinek, és ezzel a Dávid is átérte, 35. Zsoltárt olvassák el, azt mondja, akiért böjtöltem, akiért imádkoztam, akivel édes, bizalmas kettesben együtt voltam, az emelte fel a sarkát ellenem. Hát de legalább minden ne legyünk ilyenek. Dürer metszetét látjuk, amikor megcsokolja a Júdás Jézust, Péter pedig hadonászik ugye a szabjával. hamis barát csókja, a gyűlölőnek a csókja, amiről olvastunk példabeszédek könyvében, halált szerez. Hát Jézusnál ez meg is történt. Sok mindent át kellett élni a megváltónak, és nem véletlenül mondta az utolsó vacsorán, halálosan szomorú az én lelkem, mert egy közületek elárul. Itt is látjuk Van Dijk festményén, amikor jön Júdás Jézushoz a fáklyák fényében, és látjuk egy katakomba ábrázoláson Jézus szelid arcát, ami valóban baráti jellemet kínál számunkra. És megfigyelhetjük ezt a Matthias Grünewald festményt, amikor az életét adja értünk, aki valóban szívére, lelkére vette a mi bűneink terhét, hogy megszabadítson bennünket a legsúlyosabb szenvedéstől és veszteségtől, az örök élettől, a megsemmisüléstől, a kárhozattól. Helyettünk elviselte. Micsoda ajándék. Bebizonyította, hogy igazi barátunk, az életét adta értünk. Ha valaki az életével fizetne a mi életünkért, hogy tekintenénk ránk? Rá. Az emberi világban az a legnagyobb probléma, amikor Krisztusról gondolkodnak emberek, hogy azt gondolják, hogy ő valami bölcs tanító, valami okos ember, egy nemes jellemű valaki, pedig Jézus ennél sokkal több. Jézus az életével fizetett az én életemért. Az én életem nem létezne, ha ő nem tette volna ezt meg. Nekem nem lehetne reményem, kilátásom, perspektívám, ha valaki a bűneimnek a büntetését nem szenvedte volna el. Ez akkora ajándék, hogy az embernek egy életen keresztül kell törnie Istennek morzsár törővel az ember kőkemény szívét, hogy valahogy eljusson a tudatáig, hogy Isten nem ellensége, hanem barátja. Olyan, mint egy igazi barát. Ez is Matthias Grünewald ízenhelyi oltárának a képe az előbbi is. És hát ez a régi középkori rajz, fametszet mutatja be a Szent Háromság együttesében azt az isteni jellemet, hogy az Atya adta a fiát értünk. És a Szentlélek képviseli most jelenleg Krisztust ebben a világban. Micsoda ajándék ez? Az Isten a mi barátunk. Akkor miért tartjuk mi ellenségnek? Ez a nagy kérdés. Tehát a barátság kapcsán ilyen gondolatok juthatnak eszünkbe, és érdemes ezt a témát is elmélyülten tanulmányozni. Példabeszédek könyvében sok-sok ige hely van,